Az ebéd. Négy szem hús volt a levesben. Az öreg asszony először mind a négyet az ételhordóba tette, aztán kettőt kivett. Inkább kidobom, majd még mindet neki fogom adni. Hol fizető annyit? Hús. Az kell neki mindig. Hús. Morgolódott, forgolódott, zöldbe a főzeléket mért az ételhordó másik edényébe, a főzelék tetejére tette a falatnyi csirke mellett, aztán visszaejtette a levesbe a két szem húst. Úgy sem bírom megenni. Múcsing ez. Dobjam ki. Az edényeket egymásba helyezte, füleiket átfűzte az ételhordó kampóján, megemelte az egészet, zötyög neke, aztán egy papírzacskóba tette a tejfölös dobozt, és a csomagot az ételhordó fedőjébe helyezte, vigyázva. Tejföl. Az biztos, hogy én nem teszem a főzelékre. Az én edényemben nem fogja összekeverni a húsost a tejessel. Ha víz szereti, egye a saját tányérjában. Sötét szürke kendőt kötött a fejére, amelyet egészen apróságás pöttyök tettek szelidebbé. A barna kardigányát vette föl, karjával nehezen találta meg a kötött kabátka ujját, kétszer mellé nyúlt, le is kellett ülnie egy pillanatra, hogy kifújja magát. Aztán még egyszer megnézte magát az előszoba állótükrében, és berúzsozta a száját vékonyan. Mégiscsak emberek között. Eszébe jutott, hogy elhűl az étel, és a konyhába sietett. Kezébe vette az ételhordót, megnézte, elzárta-e a gázt, és bekukkantott a szobába is. Nyitva ne maradjon az ablak, mert eshet, bolond ez a szeptember, jól kinéz, ha becsorog a víz. A bejárati ajtó keretén megérintette a mózes égéket rejtő tokocskát, szájához emelte az újbegyét, és kilépett a függő folyosóra. Lassan haladt lefelé a lépcsőn, óvatosan, nem nézte a falba vésett feliratokat, ismerte mindet, az obszéneket, meg a politikaiakat is, csak a lába elé figyelt, meg az edényre néha lötyöge. Minden lépcsőfordulóban, meg az emeleti pihenőknél megállt. A korlátot nem engedte el, csak szusszant egyet-kettőt, és indult tovább. A harmadik emeleten lakott. Régi ház volt, magas szobák, drága a fűtés, sok a lépcső. Az első emeleten hosszabb ideig állt, figyelte, hogy fáj-e már a combja. Gyakrabban kellene gyógyfürdőbe mennie. De nem volt semmi baj, vagy tán nem érezte a fájdalmat az izgatottságtól. Még azt hiszi, hogy nem megyek, aztán megint küldet értem. A bolond. Mint amikor hirtelen kórházba vittek két éve. Milyen kellemetlen. Jön egy idegen, és kérdezősködik utánam. Amikor leért a földszintre, látta, hogy nem lötyögött ki az étel. Azért még nem vagyok annyira ügyetlen, gondolta, és elégedett volt. A rövidlátó Weissnél lépett be a kapun, gyanakodva hunyorgott a félhomályban, miközben botját előre nyújtva figyelte a lassan közeledőt. Aztán hirtelen elfordította a fejét. Nem köszöntek egymásnak, mióta Weissné a házmestertől megtudta, hogy az öreg asszony kinek viszi az ételt minden nap. Maga ebédet visz egy nyilasnak? Sziszegte, amikor legközelebb találkoztak. Nem igaz, hőkölt hátra az öreg asszony. Sose volt nyilas, egy beteg ember. Mi nyilas volt? Mondta Weissné. Mit csinált, amikor magukat elvitték? Na ugye? Nem igaz, egy beteg ember, és csak egyszer-kétszer viszek neki ebédet, amíg beteg. Miért maga? Vigyen a tanács, vigyenek neki a gólyok. Szomszédok voltunk, szégyelje magát, mi köze hozzá, egy beteg ember, ebédet egy nyilasnak. Akkor kilötyögött a leves. Két emelet között le kellett ülni a lépcsőre, hogy megnyugodjon. Egy papírzsebkendővel letörölte az edény oldalát. Érezte, erősen ver a szíve. Hogy mondhat ilyet a Weissné? Mit tehet Mihály arról, hogy a Weissné fiát megölték Kőszegen? Aznap nem ment föl az öreg emberhez. Megkérte a házmestert, hogy vigye fel az ebédet, mert ő nem érzi jól magát. Amikor a házmester visszahozta az edényeket, adott neki 2 forintot. Másnap az öreg ember sírt. Ezután mindig ő vitte fel neki az ételt. Egy darabig félt attól, hogy Weiss né a zsinagógában elmondja a többieknek, amit tud, de valószínűleg hallgatott, mert a házban és Jom Kipurkor, a templomban mindenki köszönt neki. Csak Weiss né nem. Most is elfordította a fejét. Fordítsa. Majd éppen a Weiss né fogja megszabni, hogy ő kinek visz ebédet. Az öreg asszony a fal mellett haladt az utcán. Görcsösen szorongatta a fémfogantyút, és kicsit megemelve maga előtt tartotta az ételhordót. Az öreg ember két háza odébb lakott, ugyanazon az oldalon. Még ez volt a szerencse. Nem kellett átmenni az úttesten. Abban a házban élt egykor a szüleivel és a testvéreivel ő is. Amikor hazajött a gettóból, a lakást romokban találta. Beköltözött az egyik unokatestvéréhez két házzal odébb. A nagycsontú csúnya nő szintén egyedül maradt, de hamarosan férhez ment. Kivándoroltak Palesztinába. Az öreg asszony egyedül élt. Ajánlottak ugyan neki férfiakat, férnek való férfiakat, némelyikkel járt is egy darabig, az egyikkel, aki szállodában dolgozott, még arra is hajlandó volt, hogy felmenjen a lakására, akkor még alig múlt 30 éves, és a háború előtt jókedélyű, vidám lánynak ismerték a házban, de nem ment férhez. Sírni egyedül is tudok, mondta a barátnőinek. A régi házat a háború után tatarozták utoljára. Tenyérnyi darabokban hullott a vakolat, vöröslött a mesztelen tégla. Az öreg asszony lifttel ment fel. Az öreg ember odaadta a liftkulcsot, amikor az asszony 3 évtized után először meglátogatta, és megegyeztek, hogy havi 500 forintért főz neki hetente 6-szor. Szombaton nem. De pénteken annyit visz, hogy az elég legyen másnapra is. Talán 3 vagy 3,5 évvel ezelőtt a házmestertől hallotta, hogy az öreg ember féloldala lebénult. A kórházban rendbe hozták valahogy, de a lakásból nemigen tud kimenni. Tyúkhúslevest főzött neki, és felvitte. Akkor egyeztek meg. Együtt nőttek fel. 12-13 éves korukig sokat játszottak az udvaron és a hátsó lépcsőházban. Az öreg asszonyapja kereskedő volt, a fiapja iparos. Később a lánynak zsidó kereskedő segédek udvaroltak az apja boltjából, a fiú pedig tisztviselő lett és egy özvegyasszonyhoz járt, akinek a belvárosban volt kalapszalonja. Amikor találkoztak a lépcsőházban vagy az utcán, mindig megálltak egy rövid beszélgetésnyi időre. Az öreg asszonynak a lakáshoz is volt kulcsa. Bezárta maga mögött az ajtót, a konyhába vitte az ételhordót, letette az asztalra, aztán visszament az előszobába, és a barna pulóvert meg a kendőjét a fogasra akasztotta. – Maga az? – az öregember hangja éles volt, izgatott. – Azt hittem már nem jön. Valami baj történt? Az öreg asszony visszament a konyhába, kiemelte az edényeket, és úgy találta, hogy a leves már kihűlt, feltette a gázra. Aztán nagy alakú fémtálcára helyezett egy lapos, és egy métányért, egy kanalat és a tejfölt. Miért nem válaszol? Az öreg asszony nem értette a kérdést, lehalkította a gázt, és bement a szobába. Az öreg ember az ablak melletti sarokban az ajtóval szemben feküdt. Foltos, felpuffadt arcát az öreg asszony felé fordította, felemelte a kezét, mintha köszönni akarna, de csak vékony szálú fehér hajához nyúlt. Nem tudtam, ki jön, motyogta. Mit gondol, ki jön magához délben? Kérdezte az öreg asszony, és az ablakhoz sietett. Más is hoz ebédet? Más is beenged egy kis friss levegőt ebbe a bűzbarlangba? A maga barátai le se izélik magát. Kinyitotta az ablakot, aztán az éjjeli szekrényről összeszedegett a reggeli maradékát, és a kis tányérral meg a csészével megállt az öreg ember fölött. Takarozzon be! Szeptember van. Az öreg ember épp bal kezével és jobb kezének karomszerűen begörbülő ujjaival a nyakáig húzta a takarót. Már azt hittem, nem jön. Halk, reszelős volt a hangja. Az öreg asszony kezében megremegett a csésze. Ugyanezt mondta a kisfiú egyszer, amikor mozit terveztek délutánra és késett, mert ebéd után neki kellett elmosogatnia. Már azt hittem, nem jössz. Összeszorította a száját, és kisietett. A konyha asztalnál megállt. Éles fájdalmak szaggatták a combját. Óvatosan letette a kis tányért és a csészét, majd a konyharuhával levette a gázról a gőzölgő levest, és beleöntötte a tányérba. A négy szem hús megbújt az aranyló zsírkarikák alatt. A tálcát az ágy mellé az éjjeli szekrényre tette, aztán becsukta az ablakot, és segített az öregembernek felülni. Támassza a hátát a párnának, és nehogy megemelje a térdét, mert ha megint kiborul a leves, én nem húzok tiszta ágyneműt. Dehogy, Editke, dehogy, mondta az öregember, és hagyta, hogy a konyharuhát a nyakába kösse az asszony. Húsleves, maga drága asszony. Hagyja már ezt a tisztviselő modort. Ilyeneket mondjon a kalapos nőknek, de ne nekem. Az öregember felemelt egy kanálnyi levest, a keze megremegett, néhány csepp a tányérba hult. Visszatette a kanalat. Na jó, mondta az öreg asszony, és etetni kezdte. Aztán behozta a zöldbab főzeléket a hússal, és morgott, amikor az öregember ráöntötte a tejfölt. Hogy bírja így megenni? Később kivitte az üres tányérokat, és elmosogatott. A házmesterné minden nap egyszer-kétszer megnézte az öregembert, mert az öreg neki ígérte a bútorokat, bevásárolt, ha kellett, rendet rakott, de a mosogatást nem vállalta. Nem is kell, mondta az öregasszony. Én nem tudom elnézni a piszkos edényt. A mosogatás után visszament a szobába. Az öregember már feküdt, fejét a párnával feltámasztotta, karmos kezét a paplon alá dugta. Az öregasszony leült az asztal melletti fotelbe. Fájt a lába. Mindig pihent egy kicsit hazaindulás előtt. Az öregember nyelt egyet, és a tenyerét felfelé fordította. Miért nem ebédel soha velem? Az öregasszony megmasszírozta a combját. Már megint kezdi. Minek cipelném ide az ebédemet, meg a tányérjaimat? Van nekem otthonom. Milyen az? Egyedül. Ne kezdje megint, ne kezdje. Tudja, hogy ezzel mindig kihoz a sodromból. Az öregember izgatottan siporva szedte a levegőt, az öregasszony abba hagyta a masszírozást, tudta, mi következik. De miért? Hördült fel a férfi. Miért ne lehetne a feleségem? Mindig magát szerettem, tudja azt maga jól. Gyerekkoromtól kezdve mindig csak magát. És a kalapos nő? A kalapos nő? Most miért? Hiszen tudja maga az, hogy mi akkor nem lehettünk az egymáséi. Nem is. Pedig maga is szeretett. Mit mond? Én? Honnan veszi? Tudom én azt. Azon a szilveszter éjszakán a lépcsőházban. Mi? Mit beszél? Az öregember egy hirtelen mozdulattal letörölte a nyálát. Jól van, ne beszéljünk róla. Miről? Csak beszéljen, csak hazudozzon. Maga visszacsókolt. Az öregasszony előrehajolt a fotelben. Hogy meri? Igen, ott a sötét lépcsőházban megfogtam a kezét. Sosem felejtem el. Szilveszter volt, és engedte, hogy magamhoz húzzam. Csak egy vékony kabát volt magám, mert a szemetet vitte le. Éreztem, hogy remeg. És a szája. Elég! Az öregasszony fel akart ugrani, de a fájdalom olyan élesen hasított a combjába, hogy visszaesett. Mocskos férfiak, mondta és sírni kezdett. Editke, ne haragudjon, kérem, ne haragudjon, csak azért mondtam, csak mint bizonyítékot, hogy mi mindig egymást szerettük, és most így élünk külön. Miért? Tudja, hogy van egy kis pénzem, és a lakás... Magának is könnyebb lenne. Mi nem érdemeljük meg azt a kis boldogságot, ami még lehet. Hogy képzeli? Sírta az öregasszony. Magához? Mit csinált maga, amikor minket elvittek? Hol volt maga? Mit csinált? Editke, hiszen katona voltam. Hadifogságban voltam. Mit csináltak a szülei? Mit csináltak akkor? Bezárták az ajtójukat, onnan leskelődtek. Amikor anyukát meg apukát... Hogy mehetnék én magához feleségül? Még ha százszor megölelt volna, akkor is. Rám fogja, én tehetek róla. Én katona voltam, hadifogságban voltam. Még az ebédet sem érdemli meg. Hát miért főzök én magának? Editke, hogy beszélhet így? A szüleim, az anyám. Mit szólnak ők hozzá odafönt, hogy magának hordom az ebédet? Az öreg asszony a karfára támaszkodva felállt a fotelből, és zokogva indult az ajtó felé. Nem is jövök többi. Etesse magát a tanács, etessék magát a barátai. Editke, Editke! A lehuppanó test zajára az öregasszony visszafordult, a férfihoz sietett, átkarolta, s emelte, húzta fel az ágyra, miközben az öregember nyögött, mint apró, tehetetlen gyerek, ha ég a láztól. Mit csinál maga? Lihegte az öregasszony. A katétere. Mit csinál? Segítsen már! Hisz tud maga járni. Azután, hogy betakarta az öregembert, leült az ágy szélére, és hagyta, hogy a férfi megfogja a kezét, békítő szavakat suttogjon, és csendesen kihüppögje magát. Az öregasszony is szipogott. Miért kell ezt minden nap? Később felállt, és kis tányéron behozott egy pohár vizet. Mit főzzek holnapra? Kérdezte. Mit akar? Magára bízom, mondta az öregember. Csak a hús, ha lehet. Az benne van az 500 forintban, mondta az öregasszony, és állt még egy darabig. Jöjjön korábban, kérem, mondta az öregember, amikor elbúcsúztak. Jövök, amikor tudok. Felvette a pulóverét, a kendőjét, kézbe fogta az ételhordót, és bezárta maga mögött az ajtót. Gyalog indult lefelé a hátsó lépcsőn. Az első emeleti forduló félhomályában megállt, fulladás kínoszta, tenyerével a falnak támaszkodott. Igen, a vékony kék kabát volt rajta azon a hideg szilveszter éjszakáján. Ujjain érezte a téglák rései közül kipergő vakolat, finom szemcséjét, a port.